Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Kutasi Judit, már is folytatjuk a hétvégi menetrendet, méghozzá az 1917 angol-amerikai háborús filmdrámával, amit 10 Oscar-díjra is jelöltek, és amiről az elmúlt fél órában már szót ejtettünk. És a kérdések, amiket feszegettünk, témaválasztás, színészi játék, narratíva és a stílus ütközése. Péler András énekes Gáborral, a filmtekercs.hu szerkesztőjével beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Ahhoz képest, hogy a film egyébként mennyire nem akart epikus lenni, mennyire letisztultan akarta kezelni ezt az egész háborús témát, ami egyébként szerintem jó, hogy nem romantizáljuk túl az erőszakot és a háborút, ahhoz képest volt egy hatás, ami miatt Oscar-jelölést is kapott a film, de hogy ami nagyon rátett erre az egészre, az pedig maga a zene, mert hogy gyakorlatilag egy 300 méteres futás alá is olyan elképesztően epikus dallamokat kapunk, hogy így, hát nem is tudom, hogy mihez tudnám hasonlítani. Gábor, hogyha jól értem, akkor szerinted ez az elég hatásvadász volt.
Én talán a tűzszekerekhez tudnám hasonlítani, abban van egy olyan rész, amikor a Vangelis zenére futnak a tengerparton, és ez hasonlóan epikus és patetikus. De tényleg, tehát hogy a Thomas Newman, ahogy most nézem a zeneszerzőnek a nevét, nagyon jó munkát végzett a zenei aláfestéssel, és baromi hangulatos, és időnként nagyon-nagyon sokat hozzátesz. Máskor meg azt éreztem, hogy pont ennél a jelenetnél, ahol mondtad, hogy kimászik az árokból, és fut előre, hogy időben figyelmeztesse őket erre a...
Igen, hogy elvigye az üzenetet a tábornokhoz, igen. Még 300 métert kellene menni, de hát a lövészárok olyan zsúfolt, hogy nem fog átérni, és mindjárt kiküldik a következő hullámot, akiket le fognak kaszálni ezért. Kimászik a lövészárom, és a lövészárok tetején élő céltáblaként végig rohan a hősünk, hogy eljutassa a levelet a 300 méterre lévő tábornokhoz, vagy ezredeshez, ami szerintem számomra szintén nagyon pózer beállás volt, pláne így a zenével hozzá.
Hát hogy... a zenével pláne, tehát szerintem az még visszafogottabb zenével, vagy akár zene nélkül, vagy nem tudom, vagy csak ilyen zajokkal, zörejekkel, úgy, mint ahogy a Dunkirkben sokszor ugye úgy dolgoznak, hogy
a csönd.
Igen, kihasználják. Igen. És itt szerintem az ott így működött volna, és többet hozzáadott volna ahhoz a jelenethez, így egy kicsit úgy éreztem, hogy túltolták, de összességében azt kell mondjam, hogy én nem éreztem azt, hogy nekem túl sok problémám lenne a zenével. Amit még kiemelnék, az, hogy nagyon örültem, hogy nincs benne semmiféle propaganda. Tehát, hogy ez tényleg nem egy ilyen propagandafilm.
Nem, vagy egyáltalán nem.
Vagy igen. Kerüli a hősködést. Pózer jelenetek, ahogy mondtad, vannak benne. Igen, de a hősködést kerüli.
Igen, de azok a pózer jelenetek is inkább olyanok, hogy nem azért, mert hogy a hős, aki mindenen keresztül megy, hanem inkább ez a szenvedésnek ez az elképesztő erős bemutatása. Szóval amikor tényleg a folyóból a hullák tömegén át mászva jut ki a katona, és ott a végén elsírja magát a parton, hogy mégiscsak gyakorlatilag mind kellett most keresztül menni, és majdnem meghalt, vagy ez, amit már többször említettünk itt, lövészárok tetején végig rohanás, hogy nem az a tipikus hős jellem, és hát végül is nem is lehet az a tipikus, hiszen csak egy levelet kell átadnia, nem az a általában ilyen nagyon hollywoodi blockbusteres megmentjük a világot érzete volt ennek az egésznek, de amúgy szerintem jól volt kiegyensúlyozva, nem volt zavaró. Ami nem volt jó kiegyensúlyozva, de erről már beszéltünk, hogy ahhoz képest, hogy real time volt, nem gondolnám, hogy a terepadottságok és a terepviszonyok ennyire markánsan váltogatnák egymást egy valóban egy ilyen pár kilométeres úton. Ami szerintem egy kicsit kapkodós volt, kicsit összecsapott volt, de viszont abból a szempontból jó, hogy nagyon szép megkomponált képeket, nagyon szép fényképezést és tájakat láthattunk egyébként. Ez meg mindenképpen a számlájára írható, hogy ez tényleg ez jó volt, hogy ezt így láthattuk.
Igen, valahol ez tényleg tökre értékelhető vagy értékelendő, hogy ennyire változatos tájakon kalauzolt végig a film, és így kiemeli igazából ezt a road movie jellegét, ami talán egy érdekes párhuzam, de szerintem abszolút releváns. Nekem például az Apokaliptó jutott eszembe, ahol van egy hasonló, vagy egy hasonló narratívával találkozunk, ugye amikor haza kell érnie a főhősnek, és hazafelé menekülnie kell tulajdonképpen, tehát egy végig egy ilyen túlélés történet, vagy a The Revenant, ugye a Caprióval, tehát ezeknek a túlélő pornóknak, úgymond, van egy elég erős hagyománya, illetve szerintem, ami egy nagyon releváns példa, és amit így ajánlanék is a hallgatóknak, meg neked is, Andris, hogyha esetleg még nem láttad, a Grigorij Csukraj, Balada katonáról című 59-es ilyen háborús filmje, amiben igazából nagyon keveset látunk a háborúból, és eléggé komoly hasonlóságokat fedeztem fel így e között a film között, illetve az 1917 között. Az is egy ilyen, hát egy tulajdonképpen egy ilyen road movie-ként is fel lehet fogni, és hasonlóan lírai, meg ilyen lírai képek is vannak benne, és ott is ugyanígy egy kisebb rangsorolású katonával találkozunk, őt követjük végig, és ugye az meg arról szól, hogy ő kilő két német tankot nagyon szerencsés módon, ezért kap 10 nap eltávot, amit arra használna fel, hogy hazautazik, és meglátogatja az édesanyját, és akkor majd segít megjavítani neki a háznak a tetejét. És igazából végig követjük azt, hogy ő megy vissza a hátországba, és látja, hogy mekkora pusztítás végzett a háború, látja, hogy mennyire kiszolgáltatottá vált a lakos, stb. És egy ilyen nagyon hasonló történéseken megy keresztül, és szerintem a Mendez egyébként biztos, hogy merített innen is, vagy akár a Dicsőség ösvényéből, a Kubricknek az első világháborús filmjéből, amiben szintén vannak ilyen hosszú tracking shotok benne a lövészárokban. Szóval, hogy igen, ezeknek van egy ilyen elég komoly hagyománya, és ez szerintem azt lehet mondani, hogy nagyon látványosan építette tovább a rendező, viszont nem mondom, hogy feltétlenül olyan nagyon sok újat hozott volna szerintem ebbe a zsánerbe.
És ha már erről a zsánerről beszélünk, akkor nagyon érdekes egyébként, hogyha háborús filmekről beszélünk, és elkezdünk lapozgatni, mondjuk visszalapozunk 10 évet, 20 évet, vagy akár 30 évet, akkor hát első világháborús filmet nem igazán találunk, és hogy én most egy kicsit így utána néztem, az első világháborút feldolgozó háborús filmeknek inkább a 30-as és a 60-as évek között volt sokkal nagyobb hagyománya, akkor készültek ezek az alkotások, amit egyrészt magyarázhatunk azzal, hogy hát jó, persze, az első világháború egy állóháború volt, lövészárokból lövészárokba nézték egymást a katonák éveken keresztül, de mégis egyébként egy tök kihasználatlan téma, amit ilyen szempontból szerintem tök jól megfogott Sam Mendez.
Igen, abszolút. És egyébként érdekesség, hogy nagyon sokáig nem kaptunk ilyen első világ, vagy hát nem vagyunk túlságosan eleresztve, maradjunk ennyiben, azért vannak, csak nem hiába nem annyira híresek. És most viszont rövid időn belül 2 is kaptunk, mert a Gyűrűk urát, meg ugye a Hobbi trilógiát is rendező Peter Jackson az nemrég előállt egy dokumentumfilmmel, ahol archív felvételeket, tehát több mint ilyen 100 éves felvételeket használt fel, és mozgóképeket, meg képeket egyaránt, és ott ő újra színezte, vagy hát konkrétan így színezést használt ezeknél a képeknél, és úgy jeleníti meg a háborút, és egy egészen új perspektívában mutatja be, tehát hogy tényleg az is egy ilyen nagyon lenyűgöző alkotás, de alapvetően most ezt leszámítva tényleg nagyon gyérhagyománya van, úgymond az első világháborús filmeknek. Ahhoz képest ez pláne furcsa, hogy mennyire alul reprezentált ez a korszak, hogy igazából nagyon fontos lenne ennek az ismerete is. Tehát a második világháborúról tényleg szinte
mindenből lenyúztunk már.
Igen, szinte minden fronton jártunk már. Az első világháború, ami meg egy rettentően fontos történelmi esemény, ott valamiért ezt az alkotók rendszeresen kikerülik, és lehet, hogy éppen az állóháború jellege miatt, nem tudom, én szívesen megnéznék több frontot, és így jobban belemerülnék ennek az egésznek a sűrűjébe.
Hát egyébként igen, de hogyha most, nem is tudom, hogy ha visszaemlékszek, akkor a utóbbi néhány évből, ami 2 olyan háborús film jut eszembe, ami ilyen nagyon nagy hatású volt, legalábbis ilyen mozi szinten, és aztán javíts ki, hogyha valami van még esetleg. Én a Fegyvertelen katona, ami most eszembe jut, is a Dunkirk.
Hát angolul Dunkirk, egyébként Dunker. Na minden esetre, hát például a Midway, ugye, amit azt hiszem, hogy te is említettél.
Tényleg,
az elején.
Igen,
az már kevésbé sikerült jól.
Igen.
Azzal lehetne élcelődni. Igen, a Midway az a tipik háborús film. Patetikus, zászlólobogtatós, minden, az szerintem a rossz példája a háborús filmeknek. Ilyen szempontból, igen?
Igen, de azt már beszéltünk erről, és az nagyon jó volt, hogy az 1917-ben tényleg nem volt meg ez a romantizálása a háborúnak. Uh-huh. Meg az erőszaknak, és tényleg, hogy nem érződött az, hogy jaj, de jó, hogy harcolunk, és nem, én nem kaptam meg a kedvet hozzá, hogy fegyvert ragadjak, és bevessem magam a lövészárokba, és szerintem amúgy egy háborús filmnek pont ilyennek kell lennie, hogy nem azt kell megmutatni, hogy mekkora hősök születnek egy háborúban, hanem pont az ellenkezőjét, hogy mennyit lehet veszíteni ezzel.
Igen, abszolút, és egyébként itt válik talán védhetővé a filmnek az a fajta hiányosság, amit a történettel kapcsolatban ugye kiemeltünk, vagy legalábbis amit én kiemeltem, mert itt mi egy őrvezetőt követünk, ami így a második legalacsonyabb rang a katonaságban, és mindenki túl nagy ráhatása nincs az eseményekre, egy teljesen kiszolgáltatott karakter. És hogyha mi egy ennyire kiszolgáltatott karakterrel, katonával találkozunk, aki egyáltalán a közelébe se kerül a stratégáknak, és nem fog beleszólni az eseményeknek a menetébe, akkor őnek itt tényleg csak így a túlélésével találkozhatunk, és csak ezt szemlélhetjük egész végig. És ilyen szempontból azt is lehet mondani, hogy tényleg indokoltá válik a kevesebb párbeszéd, a szűkebb narratív forma, mert az ember egy ilyen szituációban, ahol éppen csak el akar jutni A-ból B-be, és tényleg ennyire egyszerű a történet, akkor valószínűleg a legelső az, hogy tényleg a fedezékre figyeljen, arra figyeljen, hogy...
Mikor dugja ki a fejét, mikor néz ki, vagy amikor van egy puskapárbaj egy német katonával az egyik hősünknek, és ott tényleg az van, hogy minden lövésőd nagy levegő, gyorsan ki, és hát egyáltalán nem biztos, hogy én fogok találni, vagy engem találnak. És ez tök jól érződött egyébként. Nem tudom, mikor a lerombolt városba megérkezik, biztos emlékszel arra a jelenetre. És akkor ott minden lövésnek súlya volt olyan értelemben, hogy lehet, hogy a következő, mikor legközelebb kidobom a fejem, hogy odalőjek, akkor az lesz az utolsó. És ez tök jól látatta egyébként a film.
Igen, és valahogy a látványvilág és a zene, illetve tényleg a kameramozgással együtt egy olyan kísérteties milliót tudtak megteremteni. Azáltal, hogy ugye tudjuk, hogy egy olyan helyen járunk, a senki földjén, ugye, ami a két
front
arcvonal,
közötti,
két frontvonal, igen, közötti
ilyen terület.
Néhány száz igen. méteres területet fedi le, és jobb esetben néhány száz méteres. Szóval, hogy ennek volt egy olyan kísérteties, misztikus jellege valahol. Tehát én végig azon aggódtam, hogy vajon hol lesz egy orvlövész, hol lesz egy akna, hol lesz egy olyan akadály, ami biztos, hogy a végzetbe kergeti őket. És hát láttunk is ilyeneket, ugye rögtön már az elején az egyik főhősünk az meg is vágta a kezét, amivel aztán sikeresen beletenyerelt egy német katonába.
Igen, azt hittem amúgy, hogy később annak lesz jelentőség, hogy elfertőződik, vagy valami annyira jól kihangsúlyozták, végül ezt nem kaptuk meg, viszont a dráma az pedig mindig váratlan időpontba jött. Amikor már tényleg kicsit kezdtem megnyugodni, hogy jó, biztonságban vagyunk, nincsen probléma, akkor így pak, beütött a baj, és jött valami, ami megfordította addig, és onnantól megint izgulhattam végig, mire megnyugodtam volna, akkor pedig megint, hát kirántottak engem a nyugalmi állapotból. Amúgy tök érdekes, amit mondtál, mert én pont azon gondolkoztam, hogy volt egy nagyon érezhető horroros beütés egyébként a filmnek. Mm-hmm. Pont emiatt, amit te is mondtál.
Valahogy az atmoszféra teremtésben ezt sikerült elérniük, és hát nem is csoda, mert ez tényleg egy horror volt, tehát hogyha csak felütjük vagy valamelyik könyvet, vagy csak az interneten utána nézünk, hát azt látjuk, hogy első világháború olyan sérülésekkel találkoztak akkor az emberek, amikről nem is tudták, hogy ez így létezik, olyan fegyvereknek köszönhetően, amiket akkor fejlesztettek ki. Ugye tudjuk, hogy a sebészet is, meg maga az egész plasztikázás akkor született meg úgymond, és került abba a mai formájába, ahogy most ismerjük, pont azért, mert ilyen horror sérülések tömkelege keletkezett, és ezt a film ezt egyébként jól bemutatja, de közben nem él vissza vele. Tehát annak örültem, hogy egyébként nem csinál úgymond egy ilyen pornót abból, hogy...
Ilyen erőszakorgia.
Igen. Amit mondjuk a Mel Gibson például nagyon szeret
erőltetni. Pontosan. Mondhatjuk, hogy nem fordult át a film egy olyan irányba, ami inkább ilyen öncélú erőszak és durvulás és fröcsög a vér, hanem egy tök jó mederben tartották ezt az egészet. Narratívára nem sokat fektettek, inkább a megvalósítás, a látvány.
Azt lehet mondani egyébként, hogy ugye a látványvilággal nagyjából így meséltek is, tehát hogy tényleg elég sok történetet bele tudunk szőni mi is.
Igen.
Csak az a baj, hogy tudod, ha egy néző nem ismeri ezt a korszakot, hogyha egyáltalán nincs tudatában, már pedig tudjuk, hogy a legtöbb nézőnek nincs tudatában, hiszen az első világháború annyira alul reprezentált, amennyire csak lehet, akkor meg nem biztos, hogy a legtöbb néző utána fog ennek így nézni. És éppen ezért egy kicsit ez így kevés, hogy ezt csak így a millión keresztül így megkapjuk, és akkor abból próbáljunk megkövetkeztetni, holott annyi érdekesség rejlik még ebben a témában.
Mire is gondolsz itt ezzel a korszakkal kapcsolatban?
Hát szerintem például azt alapvetően fontos így kiemelni így az első világháborúval kapcsolatban, hogy a modernkori hadviselés, úgy, ahogy azt ma ismerjük, az az első világháború 4 évében alakult ki, tehát 14-től 18-ig, és ilyen szempontból az valahol a mai hadviseléshez sokkal jobban hozzátett, mint a második világháború, amit talán meglepőnek tűnhet, de ezt Sam Mendes is mondta az egyik interjúban, hogy tényleg az első világháború az a korszak, ami ugye elkezdődött 14-ben, lovakkal kezdték el, és aztán utána tankokkal fejezték be. Tehát egy olyan bődületesen látványos fejlődésen ment keresztül a hadipar, és hát igazából minden más tudományág is, amekkorát így azóta se tapasztalt igazából az emberiség. Ugye a modern háborúnak így a legfőbb paradigma váltásai azok akkor léptek életbe, ugye egyrészt az állati és az emberi erőt akkor váltotta fel ugye maga a gépi erő, ugye a belső égési motoroknak köszönhetően, ami teljesen megváltoztatta a háború menetét. Ekkor jelent meg igazán ugye a plusz dimenziót adtak ugye a távolsági fegyvereknek, a tüzérségnek a megjelenése, ahol már oda lehetett lőni, ahol az a legjobban fájt az ellenségnek, ugye az arcvonal mögé. Illetve hát a repülőgépek megjelenése is ekkor terjedt el igazán a harcmezőn. Tehát ez csupa olyan dolog, és ezt Mendez is kiemelte, ami nagyon komplikáltan, bonyolultá tette a háborút, és 4 év alatt, és csak azért nem használták fel sok esetben már ezeket az eszközöket, mert az ellenfelek azok már így kifáradtak igazából a háborúba, és igazából már nem tudták ezeket a fejlesztéseket tökéletesen kihasználni, és aztán látjuk, hogy utána a második világháború volt az a hadszintér, úgymond, ahol ezt így bepótolták. Szóval szerintem rengeteg téma és hatalmas nagy potenciál van az első világháborúnak a bemutatásába, és talán egyébként az 1917, reményeim szerint az majd így kicsit így jobban megindítja a szerzőket és a rendezőket, és akkor többen is majd leteszik a voksukat amellett, hogy akkor csináljanak háborús filmeket.
Mi lehetett itt az előzménye? Hogy Mendez pont itt az első világháború témához nyújt most ilyen, mondhatjuk szerintem, hogy hirtelen vissza?
Ugye a hivatalos fáma szerint Mendeznek a nagyapja mesélt neki gyermekkorában az első világháborús történeteiről. Az ő nagyapja ilyen signaler, magyarul talán futár, vagy ilyen hírnökként dolgozott, és a nyugati fronton is szolgált, és ezeket a különböző történeteket, például amikor mondjuk bele tenyerel a német hullába, meg ilyenek, azokat ő mesélte neki, és akkor innen nyerte az ihletet, de ez fontos megjegyezni, hogy nem a nagyapjáról szól ez a történet, hanem az csak egy ilyen ihletforrásként használt. És akkor ezen a vonalon elindult, elkezdett utána nézni a történetnek, és akkor rájött, hogy mekkora potenciál van benne, mert ugye ráeszmélt arra, hogy ez a signaler, vagy ez a futár szakma, ez egy mennyire érdekes és veszélyekkel teli valami volt. Ugye ezek azok az emberek, akik, tehát alapvetően az első világháborúban, hogy a kommunikáció is rengeteget fejlődött, a kommunikációs csatornák, már akkor használták a rádiót, telefonvonalakat, viszont ezeket a telefonkábeleket le kellett fektetni, illetve hogyha megsérültek a telefonkábelek, akkor újakat letenni, vagy ha semmi esély nem volt arra, hogy mondjuk telefonon keresztül vagy rádión üzenjenek egymásnak a mondjuk két különböző csoport, akkor bizony futárokat használtak erre, akiknek pontosan, hogy azt a filmben is láthatjuk, el kellett jutni A pontból a B pontba, és hát ez egy rettentően veszélyes vállalkozás volt. És a Mendez nagyapja is egy ilyen szerepet töltött be, és ráadásul túl is élte ezeket a dolgokat. Tehát, hogy azt lehet mondani, hogy ez a történet, ez végül is amennyire tud, elég élethűen követi le az eseményeket.
Azt nem mondhatjuk, hogy igaz történet alapján készült, viszont az biztos, hogy a valóság alapja megvan a látottaknak.
Igen, azt hiszem, hogy ez így pontos. Úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy majd az Oscaron milyen esélyekkel indul.
Amúgy nagyon furcsa, hogy most nem furcsa egyébként, mert most tök jól megválaszoltuk azt, amin én először meglepődtem, de most a beszélgetésünk végére tök evidenssé vált, hogy 10 Oscar jelölés, de semmilyen színészi alakításért nem jelölték a filmet.
Végül is ez nem akkora csoda, vagy hát...
Igen, szóval ezt most így megmagyaráztuk saját magunknak, hogy miért is van az, hogy se férfi fő, vagy férfi mellékszereplő.
Te például mit gondolsz arról, hogy az tök jó volt, hogy a főhősök szerepére ott... tényleg ilyen kisebb nevekkel találkoztunk csak. Én például az egyik szereplőt ezt nem is ismertem, a másik az ugye meg a korábban a Trónok harcában
játszott. Igen, Tommen
Baratheon. És ez szerintem egy nagyon jó húzás volt, hogy itt kisebb neveket választottak.
Könnyebb volt az azonosulás szerintem.
Hát, ilyen szempontból azt lehet mondani, csak mondom, ehhez kellett volna egy kicsit ilyen mélyebb karakterisztika. Viszont arról mit gondolsz, hogy az ilyen nagyon-nagyon mellékszerepekben meg ilyen nagy neveket választottak, hogy Benedict Cumberbatch,
Colin Firth. Hát érdekes.
Mark Strong,
igen. Szóval egy érdekes megoldás, hogy oda meg behozták őket. Kb. Ezt egy kis easter egg-eknek éreztem. Szóval, amikor Benedict Cumberbatch megfordul, és akkor ja, hogy igazából végig ide kellett eljutni, akkor én úgy inkább ilyen jókedvűen meglepődtem. Hogy
kifordulunk a közönség elé.
Igen.
Meg hogy így behúzzuk igen, őket, hogy ja, egyébként ebben a filmben a Benedict Cumberbatch is szerepel, meg a Mark Strong, és így igazából, ja, nem tudom, tehát van két percük, úgyhogy ez egy kicsit ilyen PR fogás, vagy valami jó kis ilyen marketing húzás.
Hát én inkább ilyen meglepetésnek, easter eggnek mondanám.
Most jönnek a Trend FM legfrissebb hírei, majd először, még ha egy jó ideig nem is utazhatunk a koronavírus járvány miatt, mellett egy korábbi amerikai motoros túrát elevenítünk fel, Chicagótól egészen New Orleansig, ezután pedig a rummal ismerkedhetünk meg egy kicsit közelebbről, hogyan ígyuk, mivel fogyasszuk. 10 órától pedig könyvben utazunk tovább itt a 94.2-n, és először egy verses kötet, egy egyedi, különleges életrajz következik Vámos Miklóstól, majd 10:30 után egy új regény, a Könyváruslány, Fábián Jankától. Folytatjuk hamarosan a hétvégi menetrendet, persze csak a legfrissebb hírek után.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.